óráig. Napközben a Kossuth Rádióban Farkas Erikával.
Sokat beszélünk a családon belüli erőszakról, mégis úgy tűnik, mintha nem történne semmi. És ha azt mondom, a családon belüli erőszak, akkor nem egyszerűen csak arról van szó, hogy a férjek verik a feleségeket, nem mintha ez egy ritka jelenség lenne, hanem bizony az esetek 30%-ában a férfiak is elszenvedhetik ezt a sérelmet, az erőszakot, és az erőszak természetesen nem csak testi lehet, hanem egy életre szóló lelki megnyomorítás. Van ebből kiút? És a kiút első lépése nem az-e, hogy vesszük a bátorságot, hogy beszéljünk a saját problémánkról, szóljunk valakinek, már abban az optimális esetben, ha van kinek. Példaértékű, mint csebben a tenger, Keresztes Ilona interjúja.
Kihez lehet fordulni akkor, amikor hazajön egy ember részegen, és nem verekszik, mert vér nem folyik, mert akkor kijön a rendőrség, de olyan helyzetet teremt napokig, amiben egyszerűen nem lehet mellette megmaradni.
És miből áll ez a helyzet?
Nem egyszer előfordult, hogy fölhívtak este a gyerekeim, ugye én már egy új kapcsolatban élek, fölhívtak este a 20 év körüli, tehát éppen felnőtt, de még azért nem felnőtt gyerekeim, hogy anya már megint őrjön, és mit csináljunk vele. És akkor én fölhívtam a pszichiátriát, ahol kezelték, ott azt mondták, hogy csak beutalóval fogadják, akkor fölhívtam ezt a NANE alapítványt, menjek el, beszélgessünk. Szóval igazából senki nem mondta azt, hogy hívjam fel ezt, hogy azt a számot fogják elviszni.
És miből állt ez az őrjöngés?
Volt olyan 3 napunk, amikor a férjem lerugott, hazajött, és betöri az ajtót, csapkod, vagy olyan szinten részek, hogy nem tudja, hogy mit csinál, hogy a fejembe húzta annó 10 éve a húslevesos fazekat, mert itt tudom, én nem is lett neki a vacsora. Na most ezek régen úgy működtek, Pesten éltünk, kihívtam a mentőket, kijöttek, adtak neki valami ilyen kiózanotta injekciót, reggel fölébredt, nem emlékezett rá. Aztán amikor másodszor is előfordult, és megint kijöttek, és ráhúzták a kényszerzubbonyt, és elvitték, és fölébredt a rátosságyba, akkor azért magához kapott. Akkor az átosztályon ugye én bementem, vittem neki, amit kellett, nekem esett, ott lefogták az ápolók, azt 2 hétig haza se engedték. De ma ilyen nincsen, mert nem viszi el senki, mert azt mondják, hogy a személyiség jogai nem engedik meg azt, hogy én őt elvitessem.
És az mondjuk megoldást jelentett, hogy elvitték? Mert az is csak egy átmeneti megoldás, hát hogy akkor elkülönítik, aztán visszajön
fél évre jelentett.
De utána, amikor hazamegy, bosszút áll, nem?
Igazából az jelentene a megoldást, ha meg akarna gyógyulni, de hát mindenhol az ő személyiség jogait nézik, védik. Az, hogy a család meg mit áll ki otthon közben, hát az nem érdekes senkit. És akkor, tudom én, 3 napon keresztül álmokfutást rendezett. Hulla részegen elment autókázni, akkor nekem esett macsétával, akkor a rendőrség is kijött, csak hát mégis a férjem volt, nem jelentettem föl, de elvették a jogosítványát. Akkor másnap el akart minket ütni, 3. nap úgy szedtük össze a városba, mert hívta a pesti rokonokat, hogy ő most aztán megkeres és megöl meg. Mit tudom én, úgy szedtük össze a városba, mire hazaértünk, addigra berohant a házba, magára zárta, nyitotta a gázcsapokat, úgy törtük rá az ajtót, meg lezártuk ki a gázt, hogy kihozzuk, és akkor el akartuk vitetni, kijött az orvos, és azt mondta, hogy majd ha ő aláírja, hogy hajlandó bemenni a kórházba elvonókúrára, akkor elviszi. És akkor éjjel 2-kor én vittem el az egyik gyerekemmel a kocsiba bekötözve a kórházhoz, ne csináljanak vele valamit, mert tartakatlan.
Azt mondja, hogy akkor, amikor volt ez az álmokfutása, akkor azt mondja, hogy mégsem akarta följelenteni, hát mégiscsak a férje. Itt szoktak elakadni a rendőrök is, hogy van olyan helyzet, ami megfogható lenne jogilag, de olyankor meg a családi kötődés gátat vet az egésznek.
Fogták, elvitték vérvételre, aztán hazaengedték. Feljelentést teszek, őt ugyanúgy hazaengedik. Tehát akkor... Ott ültünk, azt képzelj el, én a sebészen a betört fejemmel, ő meg a folyosó másik oldalán a 2 rendőr között alkoholvizsgálatra várva, és hülyén röhögte magát, hogy én ott ülök és vérzik a fejem. És ezek után levették tőle a vért, és azt mondták, hogy viszontlátásra hazamehet. És előbb hazaért, mint én az összevart fejemmel. Csak én éppen nem mertem hazamenni.
És hova ment akkor?
Hát van az udvarunkban egy másik épület, és abba. Ott voltam 3 napig, aztán elvitték. Ennek a folyamatnak a végén bevittük a kórházba, aztán mire hazajött, én elköltöztem.
Tanulságos történet. 4 vendégem is van a stúdióban. Tóth Györgyi, a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak ellen, azaz a NANE képviseletében, Szil Péter pszichiáter, Spronc Júlia jogász, és Tóth Ferenc alezredes, a BRFK gyermek- és ifjúságvédelmi alosztály vezetője. Mindannyiójuknak jó napot kívánok!
Jó reggelt!
Milyen fajsúlyú esetek kerülnek napvilágra? Tehát mikor jön el az a pont, amikor kiderül, hogy mi történt? Melyikőjük akar válaszolni?
Hát azt gondolnám, hogy többféle,
fokozat van egyrészt, hogy mikor, hogy ki számára derül ki. Egyrészt az elég jól lehet tudni, hogy a közvetlen családi környezet meg a szomszédok azok valójában elég gyakran értesülnek. Tehát szeretjük ezt láthatatlan bűncselekménynek hívni, meg ilyesminek, de hogy valójában a család erről nagyon hamar értesül, vagy a környezet nagyon hamar értesül, csak mindent megtesz annak érdekében, hogy ne vegye észre, hogy valami nem stimmel, mert nem tud mit kezdeni a helyzettel, vagy mert kényelmetlen. A NANE segélyvonal tipikusan akkor értesül az ilyen ügyekről, amikor már az áldozat a bántalmazott nő számára is világossá válik, hogy ő hiába próbálkozik akár hónapok vagy évek óta azzal, hogy magát teljesen megváltoztassa, mégsem szűnik meg az erőszak.
Mondok én is akkor két telefonszámot, akár segélyvonalként is működhet, 328-71-11, SMS számunk pedig 30-as 9666-os. Miért nem hívja fel ez eléggé a család figyelmét? Lehet az, hogy még Magyarországon ez norma? Tehát elfogadott, normális, természetes? Szil Péter, pszichiáter.
Igen. A mondani valók szempontjából nincs jelentősége, csak mondani szeretném, hogy én pszichoterapeuta vagyok, és nem pszichiáter. A társadalmi elfogadás az egy nagyon fontos járuléka a családon belüli erőszaknak. Ahogy tudja, hogy is mondta, ha azt nézzük, hogy mikor és ki tudott már róla, például a férfi társaságban a nők elleni erőszaknak a különböző formái elfogadott jelenség, és a férfiak között megvalósuló egyfajta cinkossága szerintem az egyik legfontosabb fenntartója a családon belül erőszaknak. Mi nem normáról, hanem az erőszaknak a normalizálásáról szoktunk beszélni.
Ön a stop férfi erőszak vonalat képviseli, mit tudnak tenni ez ellen?
A stop férfi erőszak vonal egy olyan kezdeményezés, amely pontosan a nők elleni erőszak elleni fellépés férfi bázisát igyekszik megteremteni, olyan férfiak számára működő információs vonal, akik vagy a saját viselkedésükben, vagy egyáltalán a nők elleni erőszak ellen szeretnének fellépni, és amit mi tudunk tenni ez ellen, az pontosan az, hogy a férfiak a férfi erőszak jelszójegyében szeretnénk egy olyan társadalmi bázist megvalósítani, amely a férfiak felé közli azt, hogy ez nem egy elfogadható magatartás.
Nem akarok ennél az egy témánál leragadni ezen a nagy témán belül, tehát a nők elleni családon belül erőszak, az asszonyverés, de mégiscsak érdekes, hogy nem szaporodik-e a jelenség ahelyett, hogy kevesebb lenne, egyszerűen azért, mert a hagyományos társadalmi szerepben a férfiak meggyöngültek. Sok a munkanélküli, és funkcionálisan is a régi szerepet nem tudják már betölteni. Nagyon bólogató, Györgyi.
Hát azt arra bólogatok, hogy ez egy nagyon gyakran hallott dolog. Egyrészt az biztos, ugye el is hangzott, hogy ez nagyon lassan derül ki a méréssel foglalkozók számára. Én azt mondanám, hogy a látencia csökken. Maga a NANA Egyesület például most már 13 éve jelzi, hogy ez a probléma létezik. Korábban ennek neve sem volt. Nem létezett a párkapcsolati erőszakra kifejezés Magyarországon. Úgyhogy nem tartom furcsának, hogyha erről egyre többet beszélünk. 94-ben, amikor kezdtünk, a hívóink nagy része a nevét nem merte megmondani, azt sem, hogy honnan jött. Ma már a hívóink nagy része bemutatkozik, és azt is megmondja, hogy hol él, mert már nem tartja a saját szégyenének. Tehát változik a világ, elsősorban erről van szó. A hívóink egy része rendkívül gazdag vagyonos családból származik, és senki nem iszik a családban. Az alkoholizmus és a szegénység az nem kiváltja az erőszakot, ezek mellékes tényezők, amelyeknek a megoldása nem szünteti meg az erőszakot.
Spronc Júlia jogász föltette a kezét.
Igen, annyit szeretnék még hozzátenni ehhez, kiegészítve azt, amit Györgyi mond, hogy a külföldi tapasztalat is azt mutatja, hogy egyre másra lépnek hatályba ezek a törvények külföldön a nők elleni erőszakkal szembeni fellépésre, családon belüli erőszak kezelésére, hogy az első reakció mindig az volt, hogy megnőtt a regisztrált bejelentett erőszaknak, bűncselekményeknek a száma.
Na most kaptunk két SMS-t, az első az rendkívül provokatív. Közben töltsenek maguknak nyugodtan vizet, ha úgy érzik, hogy szükség van rá. Kiút, több válás, kevesebb házasság, gyerek nem kell. Vegyük ezt az SMS-t egyszerű provokációnak. Hát, Tóth Györgyi?
Azt tudom, gondolom alapvetően, hogy a bántalmazó kapcsolatokból tipikusan a bántalmazott nők nem tudnak kilépni. Tehát, hogy általában ott a válás az egy ilyen elég komoly megváltás lenne, azon kívül, hogy ráadásul az ellátórendszernek a gyerekvédelmi része, tehát, hogyha gyerek is van a kapcsolatban, sokszor kifejezetten zsarolja a nőt, hogy váljon el, vagy pedig elveszik tőle a gyereket.
Azt mondja a másik SMS-ünk, hol van az érem másik oldala, a férj miért lett így alkoholista, megelőzés, van-e ilyen, van-e megelőzés? No, alezredes úr, a rendőrség melyik pillanatban kapcsolódik be?
Igen, vártam már ezt a kérdést. Következő, tehát, ahogy itt az első riportban is el, vagy bocsánat, a betelefonáló, aki az első riport...
Az első riport az egy felvétel volt, igen.
Bocsánat, elnézést kérek. A személyis jogokra hivatkozva, hogy miért nem viszik el, vagy miért nem avatkozik be a rendőrség. Hát a rendőrségi törvényből kell kiindulnunk. Először is, hogy a rendőrség mikor lépett közbe. Mikor
ha vér folyik.
Ne, ezt nem egészen így mondanám azért. Tehát mikor foghat el, mikor állíthat elő valakit. Ez konkrétan ugye leírja a törvény, hogy aki szándékos bűncselekményt követel, vagy akit hadd ne soroljam itt föl a több pontját neki, tehát ott kell lenni a bűncselekmény elkövetésnek. A bűncselekmény elkövetését ugye bejelentés vagy feljelentés alapján. Ha feljelentés lesz a bántalmazott hölgy, az azért teszi meg, mert vagy őt, vagy a családon belül, vagy őt, vagy pedig a gyermeket bántalmazzák. Ez a bántalmazásnak biztos olyan falsúlynak kell lenni, hogy a rendőrségnek ebbe közbe kell avatkozni, és természetesen ebbe közbe is avatkozik.
Hát lehet, hogy ez egy ragyogó törvény, de azért én úgy látom, hogy egészen ritkán fordulhat elő a való életben az, hogy felteszem, hogy aki engem otthon megver, az kész akarva bűncselekményt foganatosít, és én magam utána veszem a bátorságot, elmegyek kimegyek a lakásból, elmegyek valahova, és följelentem.
Bocsánat, de a rendőr a magánlakásba csak fogom magamat is, tudom arról, hogy bent egy perpatvar van, esetlegesen elcsattant két pofon, ez vagy erről része, vagy erről, így a rendőr ebbe még nem léphet be.
Kaptunk egy nagymamától egy telefonüzenetet, kiemelve azt, hogy nem meri elmondani telefonban. Tehát azért még ilyen nagy a félelem, a veje ugyanilyen kötekedő, veszekedő volt, 20 éve próbálja otthagyni a feleséget, tehetetlen, lehetetlen, a gyereknek pszichikai sérülést is okozott, kiukadta bele, tehát fizikai betegségé változott ez a pszichikai sérülés. Lépjünk vissza a személyiségi jogokhoz. Versenyeznek-e egymással a személyiségi jogok? Egyszerűbben előbbre való-e az erőszakos ember személyiségi jogainak védelme, mint annak a számtalan embernek a személyiségi joga, aki sérül a cselekmények során? Spronc Júlia?
Az igazságügyi és rendészeti minisztérium álláspontja szerint okvetlenül előrébb való, mi ezzel nem értünk egyet, és nem csak a mi
ez egy minisztériumi álláspont?
Igen, ez a minisztériumnak az álláspontja, azt hiszem bátran lehet mondani. Mi pedig hiába hivatkozunk nemzetközi normákra, emberi jogi egyezményekre, egyelőre még ezt nem sikerült átvinni a jogalkotáson. Rendszeresen, amikor előkerül ez a kérdés, akkor alkotmányossági aggályokra hivatkoznak, ennek a lényege pedig az, hogy egyes alkotmányban biztosított jogok előrébb valók, mint mások.
Én szeretném ezt hozzátenni, hogy bármilyen más büntetben, tehát a családon belül erőszak, a nőgyerekek elleni erőszak, az erőszaknak az a fajtája, amelyre teljesen más normákat alkalmazunk. Nincs olyan más büntet, ahol elfogadnánk azt, hogy például egy részegen ittasan valakit elütő embernek a személyiségei előbbre valóak.
Most Szil Péter pszichoterapeuta beszél, igen. És itt tartsunk egy kis szünetet. Miért van ez a különbség? Hiszen ez borzasztó érdekes. Ha egy részeg ember autót vezet és valakit elüt, akkor nem firtatjuk, hogy az ő személyiségi jogai sérülnek, hogy csúnyán le fogják sittelni azért, mert részegen gázolt.
Igen, pont erről szerettem volna mondani valamit. Ön mondta az előbb, hogy a férfiak gyengülnek társadalmilag. Emögött van egy ki nem mondott és elfogadott valami, hogy a férfiak erősebbek voltak mindig társadalmilag.
Hát aki az eltartó, az mindig funkcionálisan erősebb, mint az eltartott.
Ezen... Tehát megvalósul egy gazdasági hatalom, megvalósul egy férfi hatalom a társadalom minden szintjén, és pontosan azért, mert férfiak diktálják azokat a normákat is, amelyek alapján most már évszázadok óta megítéljük például azt, hogy mit nevezünk perpatvarnak, és mit nevezünk bünténynek, hogy mikor kinek a személyisége érvényesülnek. ha nem a férfi hatalom kontextusában vizsgáljuk a nők és gyerekek elleni erőszakot, nyilvánvaló, hogy férfi normákat fogunk megjeleníteni.
Na most akkor egy férfi indítatására lassanként feminista kerekaszt alá alakulunk, hogy ne így járjunk. Nézzük meg az érem másik oldalát. Ugye mi tegnap arról beszéltünk, hogy 30%-ában az eseteknek férfiak sérülnek. Tóth Györgyi, milyen tapasztalatai vannak? Van ilyen bejelentés?
Milyen eseteknek 30%-ban?
Családon belüli erőszakok.
Milyen adat? Hogy honnan származik ez az adat?
Sajnos nem tudom a forrást megnevezni. Tehát ez egy rossz adat?
Többek között azért kérdezem, mert hogy számtalan fordítási okokból, ugye mondtam, hogy ez a szó külföldön jött, időnként családon belüli erőszaknak vesszük azt is, ami gyerekek ellen történik, és például az Országos Kriminológiai Intézet kiadott egy kutatást, amelyben kijelentették, hogy ennyi helyzetben a férfiak az áldozatok, és aztán utólag kiderült, hogy a fél éves csecsemőket is férfinak vették ebben a kutatásban. Tehát azért kérdezem, ezért
mi az eredeti szó,
tudni.
Mi az, amit külföldről átvettünk?
Nagyon többféle szó van, a family violence az, ami a rokonok közötti erőszakra vonatkozik, tehát ebben a gyerek bántalmazása, a fogyatékkal élők bántalmazása, az idős bántalmazása ugyanúgy benne van, mint a partner bántalmazás, míg a domestic violence, tehát a szó szerint fordítva otthoni erőszak, az, ami a párkapcsolati erőszak kifejezés, az otthonival nem a fizikai közegre utaltak a szónak a létrehozói, hanem az intimitásra, tehát hogy ez egy intim kapcsolatban. A nemzetközi szervezetek, mint például a WHO, azok manapság az intimate partnership violence, tehát az intim párkapcsolaton belüli erőszak kifejezést használják.
A lezredes úr?
Igen, itt az előbb említette, hogy férfiak válnak áldozattá. Na most kint már beszélgettünk előtte. Most bűnügyi szempontból külön kell venni, hogy miért is válhatnak a férfiak áldozattá. Tehát tegyük fel, az a férfi, aki a családon belül elkezdte az erőszakot, hiszen ő ütötte a gyereket, ő ütötte az asszonyt. Na most nálunk a statisztika szempontjából azért ez azért következik, mindig kell, hogy legyen valami előzménye, hogy a férfi, hogy mondjam, áldozattá váljon, tehát az, akit leszúrnak.
Előbb-utóbb megöli az asszony, mert nem talál más kiutat.
Pontosan, igen, de ennek biztos, hogy következménye kell, hogy legyen. Ez lehet egy hetes, egy hónapos, több éves bántalmazásnak az eredménye, hogy azt mondja az anyuka, hogy nem bírom már tovább, kész, vége, és előjön az a kés, előjön az akármilyen tárgy, amivel a bűncselekményt elköveti. Mondom, ez lehet mind a gyermek sérelmére, mind a hölgynek, illetve élettársnak, feleségnek a sérelmére, amikor már egy hölgy nem bírja ezt tovább, és sajnos cselekszik.
Ezért is szorgalmazzuk egyébként a hatékonyabb állami fellépést, mert például sok férfinek az életét, sok bántalmazó férfinek az élete is megmenekülhetne azáltal, és esetleg kaphatna egy esélyt arra, hogy átgondolja a saját viselkedését, és erőszakmentesen életben maradjon, hogyha időben leállítanák az ő folyamatos cselekményeit.
Van egy olyan hallgatónk a vonalban, aki vállalta, hogy elmondja, hogy vele mi történt. Jó napot kívánok, Ibolya!
Jó napot kívánok! Hát ez nem most történt, most már 26 éve, hogy volt férjem, megvárt, levárt a retinám. Úgyhogy teljes mértékkel megvakultam. Akkor kórházba kerültem, és azt mondta nekem, hogy ha már mondani a kórházba azt, hogy ő megvárt. Akkor gyerekeket beteteti az intézetbe, és rám fogja azt, hogy alkoholista vagyok. Ezzel fenyegetett.
És ő mit cselekedek? Mit csinál?
Hát semmit.
És utána? Többször is megverte, együtt éltek, együtt élnek azóta is?
Nem, mert élünk már, ő már meghalt közben, úgyhogy nem értünk utána már együtt.
És ön azóta is gyöngén látó vagy vak?
Én teljesen vak vagyok.
Amiatt a 26 évvel ezelőtti verés miatt?
Igen.
Miért nem merte bejelenteni?
A látóideg.
Értem, miért nem merte bejelenteni a férjét?
Ott volt a két gyerek. Azokat féltettem.
Értem, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, viszonthallásra. Néhány SMS, aztán szusszanunk egy kicsit, és mivel ebben a 20 percben csak a jelenségről tudtunk beszélni, megpróbálunk majd a következő 20 percben talán válaszokat is adni, nem sok reményt fűzök hozzá, és akkor SMS-ek, aki ittasan a családját terrorizálja, annak nem kéne a jogait emlegetni, mert az nem véletlenül ivott, tehát szándékos bűncselekmény. Egy praktikus, nem lehet elfogadható áron lakást bérelni, külön költözni, agresszió elől nem tudnak elmenekülni. Az esetek nagy részében a féltékenység, a birtoklás vágya is ott munkálkodik. Ugye erről mindig eszembe jut az az idézet, hogy mentséget csak akkor keresünk, ha nincs mentség. Ez egy Székely János idézet. Fontos, hogy tudjanak az emberek arról, van lehetőség az alkoholisták gondnoksága láttételére. És akkor jöjjön az a szusszanásnyi szünet, 30-as 9666.
Kézdi Gábor vagyok, a Hild örökjáradék vezetője. Legújabb programunk a Hild családi örökjáradék, mely lehetővé teszi, hogy a családos nyugdíjasok örökséggel is gondoskodjanak utódaikról. Újdonság. Az egyösszegű kifizetés és a havi járadék mellett örökül hagyhatja szeretteinek az ingatlan értékének akár 50%-át. Hívjon minket! Hild 887 56 00.
Reklámot hallottak. Napközben a Kossuth Rádióban.
Témánk változatlanul a családon belüli erőszak. 9:30 van, jó napot kívánok, Farkas Erika vagyok. Arról beszéltünk már, hogy mi minden történhet a családban, és túlnyomóan arról esett szó, hogy a férfiak verik a nőket. Martin nevű kedves hallgatónk van a vonalban, és ha jól veszem ki az SMS-éből, akkor ellenvéleménye van. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, igen. Némi ellenvéleményem van.
Hallgatom.
Van némi ellenvéleményem. Hát arról van szó, hogy édesanyám egy élettársát oda vitte a közös lakásba.
Megkérhetem közben arra, hogy halkítsa le maga mögött a rádiót, mert össze fogunk gerjedni.
Nem, nincs rádió most.
Akkor valami zavaró hangot hallunk, hallgatom akkor. Tehát édesanyja, élettársa édesanyjával lakik együtt?
Igen, igen, és közös lakásban lakunk, mivel hogy én is megörököltem egyik részét, és valahogy nem jövünk ki velük egyáltalán, mert tulajdonképpen az úriember az is alkoholista volt, és anyámat teljesen felhúzza ellenem állandóan, ellenem hangolja, és anyám ezzel ugyanezeket a dolgokat csinálja, tehát lelkileg terrorizálnak. Vannak olyan dolgokat, amit nem akarnak megengedni, teljesen megsértik az ön jogaimat, hogy hozzányúlja bizonyos dolgokhoz. És
mit nem engednek meg önnek?
Például olyat, hogy amit használni kellene, egyéb dolgokat, amit megörököltem, és szeretném használni.
És mi az ön megoldása? Vagy fordult-e ügyvédhez? Vagy keresette valamilyen tárgyalási lehető? Leülnek-e beszélgetni?
Nem lehet velük leülni beszélgetni, mert teljesen kifordult öveggel szeretnének. Szóval nem, saját dolgait fújják, nem akarnak velem beszélni. Én ügyvédileg megpróbáltam már, de hát mivel hogy anyámról lévén szó, nem egészen szeretem az ilyen dolgokat.
És akkor most?
Hát most nem tudom, hogy itt fogok még lépni elméleg. Még egyszer megpróbálok majd esélyt adok arra, hogy valami megoldást találjunk el közösen, aztán utána kénytelen vagyok bíróságra menni, vagy valami ilyesmire.
Mert azt is írta itt az SMS-e végén, hogy innia kellene és fizikailag visszavágni, ugye nem gondolta komolyan?
Egyáltalán nem az a fajta vagyok, csak erre lehet, hogy akkor felfigyelnének, ugyanis sok helyen nem figyelnek fel arra, hogy esetleg egy férfinak is vannak olyan jogai, mint egy nőnek, mert csak azt fogják, hogy a nőknek vannak jogai.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont hallásra. Tóth György jelentkezik.
Hát először is szeretném megköszönni mindegyik betelefonálónak, hogy megosztotta a történetét, mert tudom, hogy erről nagyon nehéz beszélni. A második telefonálóhoz tenném hozzá, hogy sokszor van ez a tévedés, és épp ezért is mondtam, hogy mi itt most elsősorban a párkapcsolati erőszakról beszélgettünk, hogy a párkapcsolati erőszak esetében az erőszak alapját adó hatalmi különbség az a férfiak előjogaira és a nők jogfosztottságára épül, de természetesen vannak másfajta dinamikák is egy családban, és ilyenek a generációk közötti dinamikák is, ami nem elsősorban a nemre alapul, és hát függően attól, hogy éppen kinek van hatalma, lehet a gondozás alatt álló idős ellen elkövetni, de természetesen a fiatalabb generáció ellen is el lehet követni. Mondjuk itt ebben a helyzetben ráadásul nagyon elképzelhetőnek tartom, hogy van egy elsődle, hogy van egy párkapcsolati erőszak, és a párkapcsolati erőszakban nagyon gyakran az is előfordul, hogy sikerül az elsődleges áldozatot a család többi része ellen hangolni, mert hogy ez az elszigetelés egy formája. Tehát például itt az anyát és a fiút egymástól sikerül.
Meg a hatalmi láncban, aminek a végén a kutyát rúgjuk meg.
Hát igen, igen, ez a leegyszerűsített formája ennek. Egy picit visszatérnék ahhoz az előző betelefonálóhoz, aki ugye ez a rendkívül súlyos sérülést. Ugye,
megvakult a veréstől.
Végleges vakságot szenvedett, hogy ugye nagyon gyakori ez az aforizma, hogy elcsattan két pofon, és hogy én azért tartom fontosnak ezt a hívást, mert hogy nekünk is az a tapasztalatunk, hogy azért a párkapcsolati erőszak valósága ez ennél sokkal-sokkal brutálisabb, tehát nem egy-egy profonról van szó, hanem módszeres és rendszeres olyanfajta megalázásról, ami tényleg fizikai tünetekhez vezet, ugye gyomorvérzések, akár komoly idegi problémák, illetve hogy a fizikai erőszak mértéke is időnként rendkívül súlyossá tud válni. Az, hogy ez mégsem kerül az ellátórendszer látókörébe, idézőjelben mondom, hogy nem kerül a látókörébe, persze, ez tényleg egy összefügg azzal is, hogy kezdve az orvosoktól a sajnálatos módon a rendőrség igazságszolgáltatásig nincs igazán felkészülve ennek a dolognak a kezelésére.
Tehát ott járunk, hogy a családon, a párkapcsolaton belüli erőszak van. Szerencsére egyre többször a sértettek elmondják, hogy mi baj van velük, és két vendégem a saját területén mondjuk óvatosan bírálta az idevágó jogszabályokat. Lampert Mónika miniszter megszólalt az ügyben, és tulajdonképpen ő is kritikát fogalmazott meg a rendszerrel kapcsolatban. 2 millió forintos sajtópályázatot hirdett egyebek mellett a Szociális Tárca a nők elleni családon belüli erőszak megfékezésére indított akció keretében. A nyomtatott és elektronikusan megjelenő írott sajtó, a rádiók, a televíziók és az úgynevezett civil média számára július végén kiírandó pályázat célja, hogy sztereotípiák nélkül, hitelesen, kiegyensúlyozottan és a megelőzést segítve számoljanak be az orgánumok a problémáról.
A nők elleni családon belüli erőszak elleni eredményes fellépéshez rendkívüli módon szükség van egy széleskörű társadalmi megértésre, széleskörű társadalmi támogatásra és a civil eszközökre is. A legelszántabb kormányzati intézkedések is önmagában kevésnek mutatkoztak, ezt mutatja a világunk mindenütt a tapasztalat. Csak akkor lehetünk eredményesek és sikeresek, hogyha kapunk ehhez széleskörű támogatást.
Lampert Mónika szociális és munkaügyi miniszter elmondta, az Európa Tanács által tavaly novemberben kezdeményezett kampányhoz Magyarország is csatlakozott, több mint 16 millió forintot számva a közvélemény formálásra, a megfelelő jogszabályok kidolgozásának előkészítésére s az eredmények monitorozására. Az összeg meghatározó részét, mintegy 15 millió forintot a civil szervezetekkel közösen idén használja fel a tárca. A kampány keretében országos roadshow is indul, a megyeszékhelyeken figyelemfelkeltő kerekasztal beszélgetéseket, sajtótájékoztatókat szerveznek, a segítségnyújtás lehetőségeit is ismertetve. Elsőként Miskolcon, július 30-án, majd Nyíregyházán 31-én. S ősszel folytatódik az akció a többi megyeszékhelyen. Lampert Mónika arról is beszámolt, hogy hamarosan elkészül a családon belüli erőszak megelőzése érdekében létesülő magyar honlap. A miniszter közlése szerint az idei költségvetésben a kampányon túl 132 millió forintot különítettek el a nők elleni erőszak visszaszorításával kapcsolatos intézkedésekre. Ebből egyebek mellett 9 regionális krízisközpontot működtetnek, például Budapesten, Szegeden, Nyíregyházán, Miskolcon és Oroszlányban. Hamarosan Pápán is megnyílik egy menedékház. Azt is elmondta Lampert Mónika, Európában egyedülálló módon az áldozatok segítésére kormányzati finanszírozású 24 órás segélyvonalat is fenntartanak, diplomás szakemberek közreműködésével. A miniszter kifejtette, úgy látja, nem működik megfelelően a távoltartás intézménye, s az igazságügyi tárcával egyeztetve a szabályozás felülvizsgálatát kezdeményezi. Liphart Ágota összeállítását hallották, közben folyamatosan jönnek az SMS-ek, és úgy érzékelem, hogy férfi hallgatóink is megindultak, beindultak. Véleménye 30-as mobilról, sok-sok éves tapasztalat alapján kialakult közmondás, pénz számolva asszony verve jó. Vendégeim, elmondom még egyszer, ki mindenki van itt. Tóth Györgyi, a nőkért együtt az erőszak ellentől, Szil Péter, pszichoterapeuta, Spronc Júlia, jogász, Tóth Ferenc, alezredes. Mit mondanak a közmondásra? Nagyon röviden.
A közmondás nagyon pontosan megjeleníti pontosan azt a normát, amiről ön is beszélt a műsor elején, és amely az valóban az alapja a nők elleni erőszaknak, és amíg egy férfi nem érzi úgy, hogy ez mérhetetlen gáz ilyet mondani, addig létezni is fog ez az erőszak.
Erre hasonlít egy másik SMS, ha egy férfi elkezd inni, annak a nő is lehet az oka makacsága. Tóth Ferenc?
Én csak itt visszatérve az előbb.
Mert úgy látom, hogy valamit itt tracsolnak jobbról.
Csak annyit mondtam, hogy hasonló véleménnyel lettem volna én is erre az előbbi SMS-re, amivel abszolút én sem értek egyet.
Itt meg a lányok a bal oldalamon azt mutatják, hogy ülni is úgy ülünk le, hogy balról két nő, jobbról két férfi, de azt hiszem, hogy ebben az esetben ennek semmi jelentősége nincs.
Ez segíti a nemek közötti párbeszédet. Vannak egyébként természetesen kutatások arról, hogy ki miért iszik. Például a női alkoholizmusról lehet tudni, hogy az erőszak nagyon nagy szerepet játszik benne, illetve azt is tudjuk, és ez például a mi tapasztalatunk is, hogy a bántalmazó férfiak egy része legalábbis gyakran bátorságot iszik az alkohollal. Tehát előbb van meg a szándékuk arra, hogy bántalmazzanak, és a gátlásaikat oldják az alkohollal.
Én szeretnék valamit mondani a makacságról, az egyik SMS erről beszél. A férfi perspektívában női makacságnak az szokott minősülni, amikor a nő nem azt akarja, amit én akarok, és ehhez ráadásul van mersze ragaszkodni is. Ehhez megint normalizálni kell előbb egy helyzetet, amennyiben a férfinek mindig igaza van, sőt, pénzszámolva asszonyverve és így tovább, és ebben a kontextusban tud csak minősülni az, hogy egy nőnek van esetleg akarata, ragaszkodik hozzá, mint megtorlandó esemény.
Hihetetlen szerencsénk van önnel, hogy ön nemi jellegénél fogva nem eshet a feminizmus vágyába, mert egyébként kapnánk rengeteg SMS-t. Nézzük akkor a dolgot a megoldás felől. Mégpedig induljunk ki onnan, amit Lampert Mónika mondott. Két dolgot mondott ugye a miniszterasszony, az egyik, hogy kampányolni kell, és erre pénzt ad. Milyen módon kell önök szerint kampányolni? Például mi az, amit egy médiában, itt ebben a műsorban érdemes elmondani, hogy foganatja is legyen? Spronc Júlia?
Hát azt gondolom, hogy elég alapvető az, amit most csinálunk, hogy ezeket az alapvető tévhiteket eloszlassuk, ez nyilvánvalóan kiinduló pont egy sikeres és hatékony működéshez.
Tóth Györgyi?
Én a társadalmi közegnek a felelősségét szeretném hangsúlyozni, tehát addig, amíg elmegyünk emellett, akár szomszédok, akár rokonok vagyunk, akár pedig segítő szakemberek, hatóságok, intézmények, addig ez nem fog megváltozni.
Tóth Ferenc, hogy kell kampányolni?
Én teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal, viszont egyre azért fel szeretném hívni a figyelmet, ami azért részben tapasztalat a többi munka után, hogy nem keresendő azért minden egyes családban ez a családon beli erőszak. Ez az én véleményem. Tehát biztos, hogy vannak visszatérő olyan dolgok, ami 10-ből 8 ugyanaz az eset. 8 ugyanabban a családban fordul elő. Tehát azért egy általánosítás nem kellene.
Magyarul, hogyha a szomszédban szóváltást hallok, rögtön automatikusan ne hívjam a rendőrt?
Ez is lehet például. Tehát mindennek megvan a maga alapja, hogyha van egy összezőrendés, abból nem biztos, hogy egy családon beli erőszak lesz, és vér fog folyni.
Szél Péter?
Én a társadalmi felelősségvállaláson belül hazabeszélve a férfiak felelősségvállalását szeretném hangsúlyozni, és szeretnék olyan kampányokat látni, amelyek ezt a témát szólítják meg. Szeretném azt is, hogy a sztereotípiák nélküli megjelenítés a sajtóban, aminek a fontosságát Lampert Mónika is hangsúlyozta.
Tudna példát mondani?
Például az egyik sztereotípia az, amelyik a családon belül erőszak jelenségeit kontextusából kiragadva, és nem az egész hatalmi viszony és a folyamatban vizsgálja, hanem például azt az eseményt, hogy valaki leszúrt valakit, és különösen akkor, amikor például egy nő követett el erőszakot, és nem vizsgálják meg azt például, hogy a válási helyzetek többségében még ma Magyarországon továbbra sem minősül az ügy szempontjából fontos jelenségnek az, hogy volt-e folyamatos bántalmazás, a szóbeli bántalmazás, a gazdasági erőszak, a nő elszigetelése, tehát mindaz, amit mi hétköznapi hímsominizmusnak nevezünk, vagy az erőszak alsó lépcsőfokainak, ezeknek a megjelenítése fontos, és ez fogja majd a nőket is arra késztetni, hogy időben lépjenek.
Miért nem működik Magyarországon a távoltartás intézménye? Egy SMS már ugye szólt arról, hogy egyszerűen azért nincs hova menni, tehát a lakásmobilitás teljes hiánya az egyik ok. De ez lehet egy kifogás is, hiszen külföldön... Ó, Tóth Ferenc jelentkezik, tessék!
Jogszabályilag létezik, hiszen tudjuk azt, hogy 2006. július 1-től törvénybe lépett, és ezzel egy konkrét statisztikával is rendelkezem, mert ezért készültem. Tegnap beszéltem az egyik kolléginővel az Országos Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési főosztályán, ám tavaly július 1 óta nem volt 30, tehát nem ért el a 30-as számot. Ebből a 30-ból Budapesten volt szinte majdnem a fele, és az egyik kiemelt kerület éppen a 8. kerület az, ahol a legtöbb volt, ebből a kevésből is. Két példát megemlítenék, hogy két nőt volt a tárgya a távoltartásnak.
Tehát a nőt kellett távoltartani a lakástól,
igen,
mert?
Így van, mert ő követte el a bűncselekményt. A másik része egy olyan dolog, ahol egy távoltartás vitt, csak az volt, hogy éppen a nő kereste a kapcsolatot a távoltartottal. Szóval itt jól meg kellene nézni, jól meg kell gondolni azt, hogy mikor használjuk ezt az intézményt, és hogy meddig lehet. Szóval ennek a törvényi feltételét véleményem szerint vagy ki kellene szélesíteni, és egy kicsit szigorítani, és, de azt hiszem, hogy erre megvannak a jogalkotók, akik ezt megtegyék.
A vonalban van egy kedves hallgatónk, Mária, aki azt írja, hogy most készülnek leépíteni a krízis otthonokat, és őszre halasztották a szavazást. Jó napot kívánok! Mi a helyzet a krízis otthonokkal?
Jó napot kívánok! Pontosan nem tudnám felsorolni, de Ferge Zsuzsának ment egy körlevel az interneten, hogy az anya otthon a ilyen na, utcán lakok, a hetes óvoda, stb. Valószínűleg beletartozik ez is, hogy hova meneküljön egy anya az erőszakos férje ellen, vagy akár fordítva. Én nem tudom képzelni, hova meneküljön a férj az erőszakos nő ellen, mert valahogy nincs szó. Tehát volt egy ilyen, nagyon kevesen vettünk részt. Nem mozdul rá a társadalom az egymás óvására és védésére. A másik, amit írtam, igenis, hogyha lennének olyan, akár egy lakótömbök kinevezve, ahol megfizeti a bérleti díjat átmenetileg az oda menekült egyén, nincs hova menekülni, házasságok mennek emiatt tönkre, mert az agresszív ellenfél nem gondolkodik el azon, hogy ez így nem mehet tovább, hanem folyik tovább, vég nélkül a reménytelen sorsok helyzete. Szóval nekem ez a véleményem, hogy nem csak szórólapot meg médiát kellene fölhívni, hanem tárgyasulni is kéne a védelemnek.
Köszönöm szépen, nagyon köszönöm, viszont hallásra. Tóth Györgyi?
Tehát visszatérve, az a távoltartási intézmény, ami a Magyarországon megvalósult, az mi egy pillanatig nem csodálkoztunk rajta, hogy nem működik. Igyekeztünk is itt a jelenlévők közül többen kiadni, akkor ez a patent volt, illetve van a egyesület kiadni egy nyilatkozatot arról, hogy ez nem működik. Konkrétan egy több éves jogalkotási folyamat volt, ahol nagyon-nagyon sok közdelemmel, felvonulással, tiltakozással, sajtóközleménye sikerült, hát úgy az egyik szemét kihúzni a jogalkotással megbízott igazságügyminisztériumnak a homok, ahova a fejüket bedugták. Mi voltunk azok civil szervezetek, akik a nemzetközi gyakorlatokat bemutattuk, meghívtunk nemzetközi kormányképviselőket saját pénzünkön Magyarországra, ami szerintem elég kínos dolog, hogy nekünk kell az osztrák belügyminisztérium munkatársát, aki ott ezt a törvényt megalkotta meghívni. Tehát, hogy ez 2004-ig lezajlott ez a folyamat, amikor hirtelen és sürgősen visszadugták a fejüket a homokba. Én azt gondolom nagyon egyszerűen, hogy mivel itten elsősorban férfiak előjogainak a megszüntetésével jár az, hogyha egy hatékony távoltartás működik, tehát az, hogy nem verhetik büntetlenül tovább a feleségüket, ezért ez politikailag kellemetlen téma volt. Nem csodálom, hogy a létrejött távoltartás nem működik. Más országokban, Nyugat-Európában a távoltartás intézménye pont azt a célt szolgálná, hogy valaki biztonságban elmehessen feljelentést tenni. Nálunk először feljelentést kell tennie, majd utána kérnie kell a távoltartást. Egészen addig nincsen biztonságban, tehát nem sikerült az alapvető célját a távoltartás intézményének létrehozni Magyarországon.
Akkor milyen célt szolgál, Spronsz Júlia?
A jelenlegi
igen.
Távoltartás.
Hát, hogyha van egy törvény, ami nem szolgálja a távoltartást, akkor milyen célt szolgál?
Azt a célt szolgálja, hogy...
Hogy legyen egy törvény?
Pontosan, természetesen, pontosan. Ez
lehet
logikus
válasz,
ki lehet pipálni, most is az ENSZ felé beadott kormányjelentésben, ott világlik első helyen, hogy Magyarország remekül megoldotta a kérdést, hurrá van távoltartás.
Magyarország aláírt nemzetközi egyezményeket, amelyek kötelezik arra, hogy például ezt az alapvető rendelkezést bevezesse, amelyik Nyugat-Európában most már standard. Az első változata a távoltartási törvénynek még az ENSZ-nek a családon belülről szokott, mint a nők ellen irányuló erőszak egyik formáját definiálta, az volt. A végleges változatból ezt, amit még az első változatban Magyarországon is jogalkotó elvnek neveztek, egész egyszerűen hiányzik.
A válasz, illetve a kérdés még mindig az, hogy miért?
Mondanám is egyébként, mert volt az hallgató, aki mondta, hogy mi van az erőszakos nőkkel. A törvények egyébként minden országban nem semlegesek. Tehát minden erőszakos ember távol lehet tartani. Az esetek nagy részében Ausztriában is hát a távoltartásoknak a több mint 90%-át férfiak ellen nők sérelmére elkövetett erőszak, tehát férfiak ellen mondják ki. Miért jött létre? Azt tudom mondani továbbra is, hogy nemzetközi kritika foganatosult Magyarország irányában, és nemzetközi irányba, ugye ha a civil szervezetek nem jeleznek, de nyilván ezt mi megtesszük, könnyen el lehet hitetni, hogy de hát nekünk van egy ilyen törvényünk.
Balázs úr, engedje meg egy szkeptikus kérdést. Ugye a rendőrök túlnyomó többsége férfi. Ha kimennek egy-egy helyszínre...
Már teljes mértékben nem merem kiállítani.
Milyen most az arány?
Jelen pillanatban nálunk a bűnügyi főosztályon 40-60%. Tehát kicsit kezd elnőesedni a szakma.
A férfiak vannak kevesebb?
De mi lett volna? Nem.
Még tehát a 40-60 az 60-40, igen. Tehát ha önök kimennek egy helyszínre, mennyire veszik komolyan a panaszt?
Természetesen, ami a feljelentésben szerepel, annak alapján minden tőlünk telhetőt megteszünk. Kicsit visszatérve a távoltartásra. Azért ilyen kevés a száma véleményem szerint, mert a személyszabadságot korlátozó intézkedéseket fogalmazósítja inkább a rendőrség, gondolok itt az őrizetbevételre és az előzetes letartóztatásra. Tehát a távoltartás intézménye itt megoldódik ezzel a személyszabadságot korlátozó intézkedésekkel.
Hát elvileg a rendőrségnek nincs abban dolga. Tehát ez nagyon fontos egyébként, hogy nem a rendőrség mondja ki a távoltartást, hanem az áldozatnak kell, vagy az ügyésznek elmenni a bíróságra. Tehát ez, nem is feltétlenül a jó szereplő ül itt ebben a témában. Úgy értem a távoltartás témájában. Más országokban így van, hogy a rendőr intézkedhet, ugyanúgy, ahogy dönthet egy őrizetbevételről, ugyanúgy dönthet a távoltartásról. Ez volt az első verzióban Magyarországon is, de nálunk ezt kivették abból a verzióból, ami aztán a parlament elé került.
És ezt szeretném hozzátenni azt is, hogy más országokban, ahol még a törvényhozás is elismeri a családon belüli erőszaknak túlnyomóan férfiak, nők ellen irányuló erőszak jellegét, a távoltartási törvényt kíséri egy hosszantartó képzés is a rendőrség a jogászok számára, ugyanis amit ön mondott arról, hogy a rendőrség férfi intézmény egyébként akkor is, hogyha nőtt benne a nők száma, ugyanis azok a sztereotípiák, amelyek a társadalomban uralkodnak, ugyanúgy uralkodnak az intézményekben is, és férfi szempontok jelennek meg minden olyan intézményben, ahol például az irányítás elsősorban férfiak kezében van. Magyarországon tudjuk például, hogy a közigazgatáson belül az alkalmazottak 3/4 nő, míg a vezetésben körülbelül 10%-ban részesülnek.
Köszönöm szépen, hogy itt voltak, ez egy másik beszélgetés témája is lehet majd. Vendégem volt a stúdióban Tóth Györgyi, Szil Péter, Spronc Júlia és Tóth Ferenc. Kedves hallgatóktól is nagyon sok SMS-t kaptunk. Ezzel a témával más összefüggésben fogunk még foglalkozni.
Napközben a Kossuth Rádióban.